Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség, azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsba hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangéliumából, amikor Jézus megparancsolta a kerességet, ezt mondta. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor egy kisgyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre hallható szóval és lelkiismeretesen feleljünk. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a szent keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak. Ha így van, hangos szóval azt feleljük, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről egykoron, majd ő maga önként vallást tegyen a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha így van, hangos szóval feleljük, ígérjük. Jöjjetek, most tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitvallást így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, hogy az az ígéretünk van tőled, szerető mennyei édesatyánk, hogy ahol ketten vagy hárman a te nagy nevedben együtt vagyunk, ott te is jelen vagy. Ígéddel, lelkeddel, különös, titokzatos és mégis valóságos módon. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Azért is hálás a szívünk, mert tudjuk rólad, hogy ajándékozó Isten vagy, hiszen nincs nekünk semmink, amit ne úgy tőled kaptunk volna. Tudjuk, hogy minden tőled száll alá. Ez a csodálatos kis élet is. Mindenek előtt a te igened, a te akarom szavad, amire az élet egy adott pillanatában boldogan lehetett igenelni a szülőknek, és elfogadni őt. Köszönjük, hogy most együtt lehetünk szent színed előtt. Köszönjük mindazt, amivel megbátorítod a szülőket, a keresztszülőket, és köszönjük mindazt, amit ígérsz erre a gyermekre nézve. Hogy úgy élhetünk, nézhetünk rá, segíthetünk neki, hogy tudjuk nagyon jól, hogy te vele vagy minden nap a világ végezetéig. Nincs nagyobb biztosítékunk ránézve, mint te magad. Áldunk és magasztalunk érte. És arra kérünk, hogy áld meg most, amit cselekszünk, amikor a te nevedben, a te nevedért, a te szeretett szövetségedbe befogadjuk őt. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kicsi keresztneve. Hunor. Hunor, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tessék itt maradni vele. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a te életedet, hogy növekedj fel szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni vele, meg majd kimenni. Foglaljunk helyet, testvérek! Tessék parancsolni! Készülve az ige meghallására, testvérek, keressük ki és énekeljük a 398. számú dicséretünket, annak mind az öt versét. 398. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk így. Szerető mennyei édesatyánk, hálaadással és igaz szív szerinti köszönettel vagyunk előtted. Mindenek előtt azért, mert mint az életnek ura, megőrizted az életünket. Nagyon hálásak vagyunk drága szeretteinkért, akiket mellénk adtál, akiket nekünk adtál, akiknek minket is odaadtál. Hálásak vagyunk gondviselésedért, hiszen minden pohár víz és minden szelet kenyér, az öltözetünk és mindenünk egészen tőled van. Akkor is, ha mi dolgozunk érte, ha nekünk kell beosztani a pénzünket, mégis tőled van. Köszönjük jóságodat, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk. Ugyanakkor ki tudna előtted megállni? Senki, bizonnyal senki. Éppen ezért bűnvallással vagyunk előtted, vétkeink miatt. És gyermekként újra és újra csak eldadogni tudjuk. Bocsáss meg nekem, Uram, a Krisztus Jézusért. Kérünk, a te szent lelkedet áraszt ki ránk. Annyi ellenállás van bennünk veled szembe. Annyira más a gondolatunk, mint a te gondolatod, amit meghirdetsz. Ezért kérjük, jöjj, segíts nekünk. Áradjon szét szent lelked közöttünk, hogy aki a gyász fájdalmával jött, vigasztalást nyerjen. Akit a betegség félelme szorít, gyógyulást és szabadulást kaphasson. Aki terheket cipel, arra áraszt ki erődet, hogy legyen ereje vinni a terheit. Add a te lelkedet a te ígéd mellé, hogy életnek beszéde lehessen mindazoknak, akik hallgatják azt. Kérünk, Urunk, szólj hozzánk, és mi szeretnénk figyelni rád. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét az Új Szövetségből olvasom, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 10. részéből egy hosszabb igeszakaszt, a 10. rész 25. versétől a 37. verssel bezáródó igerészt. És íme egy törvénytudó felkelt, kísértve Jézust, és ezt mondta neki: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak: a törvényben mi van megírva? Mit olvasol? Az pedig felelvén ezt mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondd annak, Jézus, jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Azt pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak: de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén ezt mondta: egy ember megy alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmentek, és ott hagyták félholtam. A történet szerint pedig megy alá azon az úton egy pap, aki azt látva elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülte. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, és amikor azt látta, könyörületességre indult. És hozzájárulván bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltött azokba, és felhelyezvén az ő tulajdon barmára azt az embert vitte a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén adta a gazdának, és ezt mondta neki, viselj gondot rá, és valamit ezen felül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért, kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? A törvénytudó pedig ezt válaszolta. Az, aki könyörült rajta. Jézus ezt mondta neki, eredj el, és te is így cselekedj. Kedves testvérek, akik Bibliát olvasó emberként ülnek ebbe a templomba, vagy Isten igéjét rendszeresen hallgató, így a Szentírást valamennyire ismerő emberekként vannak most jelen, azok jól tudják, hogy ezt a példázatot mi, bibliaolvasó emberek, úgy ismerjük, mint az irgalmas samaritánus példázata. Át is ment a mindennapi élet fogalmai közé az irgalmas samaritánus. Sokszor van ez így, hogy az emberek bibliai dolgokról beszélnek, vagy idézik őket, de fogalmuk sincs róla, hogy honnan van, amit mondanak. Ezt így ismerjük, hogy az irgalmas samaritánus története. Ez a példázata az Úr Jézusnak csak itt van megírva. Ugye négy evangélium van, és sok olyan példázata van Jézusnak, amelyik mind a négybe meg van írva. Aztán sok olyan, amelyik három evangéliumban meg van írva, és csak nagyon kevés olyan példázatot mondott Jézus, amelyik a négy evangéliumból csak egy helyen van megírva. Amit most felolvastam, ez egy ilyen példázat. De ami a példázat előtt elhangzik, az három evangéliumban van leírva. De folytatásképpen csak Lukácsnál, a most olvasott ígében mondja végig Jézus ezt a példázatot. Ugye Lukács így kezdi, hogy egy törvénytudó felkelt kísérteni Jézust, és ezt kérdezte tőle, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Jézus ezt válaszolta, mi van a Bibliában megírva? Mert hogyha kérdésed van, ez azt jelenti, akkor ez az első válasza az Istennek mindig. Mi van a Bibliában megírva? Tudod? Hát ha valami nagyon fontos kérdésed van, például az, hogyha meghalsz, mi lesz a lelkeddel, amelyiket az örökkévaló Isten adott, tehát nem hal meg? Akkor nem ezoterikus tanítás felé kell fordulni, vagy valami babonás, buta beszéd felé, hanem amit Jézus ilyenkor mond. Mi van megírva a Bibliába? Tudod? Mert nagyon fontos, hogy az ember aztán azt tudja, bármilyen kérdése van, ami arról a Bibliában van megírva. Tudod, mi van megírva? És akkor ez a törvénytudó fölmondja a leckét, és elmondja a szeretet parancsát. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Jézus le akarja zárni a beszélgetést, ennyit válaszol neki, hát ezt tudod, akkor cselekedd, és élsz. Mit kell tennem, hogy az örök életet elnyerjem? Tudod a leckét, írástudó? Tudja a leckét, felmondja. Azt mondja Jézus, nagyon jó. Tudod, hogy mi van megírva. Ez a dolog egyik része. Jaj, ha ezt se tudja valaki. De a dolognak van egy másik része. Ezt cselekedd, és akkor élsz. És mielőtt tovább mennénk, ezen érdemes elgondolkozni, hogy mi például gyakorló keresztények mennyi mindent tudunk. Az élet szentírás szerinti igazságairól. Csak hogy ez nem ment meg senkit. Csak az, amit Jézus mond, hát akkor ezt cselekedd, és élsz. Máténál nem így kezdődik, hanem úgy kezdődik, hogy egy törvénytudó kérdezte meg Jézust. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvénybe? És Jézus mondja fel a nagy parancsolatot. Márknál hasonló módon Jézus mondja el a nagy parancsolatot. Csak Lukácsnál folytatódik, hogy elhangzik a nagy parancsolat, és akkor föltesz egy kérdést még ez a törvénytudó, azt kérdezi, hogy de ki az én fele barátom? És Jézus nem egy fogalmat mond neki, hanem elmond egy példázatot. Ezt ismerjük így, hogy az irgalmas samaritánus példázata. Kedves testvérek, azonban ezt a példázatot nem lehet megérteni, sem értelmezni, ha nem értjük meg, hogy mi hangzik el előtte. Ez a példázat ugyanis a szeretet nagy parancsáról szól, és nem az irgalomról. Az majd a következmény lesz. Ezt cselekedd, és élsz. Ez a példázat nem az emberi irgalmasság példázata, hanem a szeretet nagy parancsának a példázata. Erről fogunk ma gondolkozni együtt, hogy hogy is van ez? Hogy is van ez? Kedves testvérek, a nagy parancsolat, a titok, azt kell megértenünk, hogy megértsük az üzenetet. Miről beszél Jézus? A zsidó törvénykezésben 613 törvény és rendelkezés volt. 613. Egy becsületes, hithű zsidó ember ismerte mindet, és egész életébe igyekezett megtartani. De volt minden zsidó ember szívébe egy nagy kérdés, hogy 613 törvény, rendelkezés, parancsolat, de melyik a legnagyobb? Szóval van egy olyan legalább, amit mindenképpen meg kell tartanom, mert baj lesz, ha azt az egyet nem tartom meg ebből a 613-ból. És van. És van. Feltűnő testvérek, és erre szeretném először fölhívni a figyelmeteket, hogy egyes számba kérdez rá mind a két törvénytudó, Máténál és Márknál, egyes számba válaszol a kérdésre Lukácsnál Jézus. Nem azt mondja, hogy van két törvény, hanem azt mondja, hogy egy. Van egy parancsolat. Hát most akkor gondoljuk csak végig. Ugye azt olvastam, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, így. És szeresd fel a barátodat, úgy, mint magadat. Most kettő van, vagy egy? Melyik a nagy parancsolat? Jézus nyilvánvalóvá teszi. Szeresd az Urat, a te Istenedet. De nem akárhogy, hanem teljes szívedből, azt jelenti, hogy mindent adj bele, teljes lelkedből, minden erődből, elmédből, mindenestől szeresd az Isten. És hozzáteszi még Jézus, amelyik nincs itt az Ószövetségben, amikor ezt a parancsot kapja Izrael, egy más helyen van megírva, de Jézus hozzáteszi, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. De ugyanarról az egy parancsolatról beszél ebben a másodikban is. Arról az egy nagy parancsról beszél, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Azért teszi hozzá Jézus, mert nagyon egyszerű tulajdonképpen megélni azt, hogy szereted az Istent. Mint egy bizonyítékát adni annak, hogy te szereted az Istent, csak egyféleképpen lehet. Szeresd a te fele barátodat, mint magadat. Szóval, Isten ígé nem engedi a lárifárit. Amit mi olyan szívesen megteszünk, hogy én szeretem az Istent. Azt mondja, hogy ha így van, akkor az azt jelenti, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Meg akarod vallani, meg akarod mutatni magad és mások számára, és kész vagy bebizonyítani, hogy igaz az, hogy szereted az Istent? Igaz a nagy parancsolat az életedben? Hát nagyon egyszerű. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Kedves testvérek, nagyon elgondolkoztam én azon, hogy Isten egyetlen egy dolog után vágyódik velünk kapcsolatban. Hogy szeressük. És nem akárhogy. Istennek szüksége van arra, hogy szeressem. Szeress engem. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, elmédből. Szeress engem. Ennél kevesebb Istennek nem elég. Akár mit teszünk még Isten neve mellé, Istennek semmi nem elég, ha ez az egy nincs. Ez az első és nagy parancsolat. Szeress engem, mondja az Isten. Ha csak tisztelem az Istent, ó, de sokan kimondják, ó, én nagyon tisztelem az Istent. Az Istennek kevés. Hány ember tisztelünk, de nem szeretjük? Nagyon sok olyan ember van, akit tisztelünk, de egyáltalán nem szeretjük. Istennek nem elég, hogy tiszteled. Ha csak engedelmeskedsz neki, de nem szereted, az sem elég, pedig nehéz Istennek engedelmeskedni. Hány embernek engedünk félelemből? Nem szeretjük, de félünk tőle. Ezért engedünk neki. Nem szeretjük, de félünk tőle, és engedünk neki. Istennek az se elég, hogy engedsz neki, hogy engedelmes vagy neki. Még a neki végzett szolgálatok sem elég, mert lehet duzzogva is szolgálni az Istent. Emlékezzetek csak a tékozló fiú bátyjára. Szolgálta az Istent, ki is mondja, itt szolgálok neked. Csak éppen nem szerette az atyát. Isten szeretetet vár el és igényel tőlem. Azért teremtette az embert az Isten, mert szüksége van az Istennek az ember szeretetére. Pontosítok, hogy viszonozzuk a szeretetét. Istennek tőlem a szeretetem kell. Ó, mennyi mást kínálunk Istennek szeretet helyett. Itt van például az Isten tisztelete.
tiszteljük az Istent. Nem jelenti azt, hogy szeretjük. Egyáltalán nem jelenti. Hányan végeznek vallásos életgyakorlatot, csak nem szeretik az Istent. Nem nagyon, kicsit se. Isten szeretetet kíván, méghozzá teljeset. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, az elmédből, mindenestől. Az életünket azért kaptuk, hogy viszont szeressük az Istent. Persze ez parancsszóra nem megy. Persze, hogy nem megy. De nem is várja az Isten, hogy parancsszóra szeressünk. Azt várja el tőlünk, hogy viszont szeressük. Hogy meglássuk azt, hogy ő előbb szeretett engem. Mielőtt az anyabében megformáltalak, ismertelek. Előbb szeretett az Isten. Az életet apánkon és anyánkon keresztül kapjuk, de az életet Isten adja. Vajon mondhatjuk, hogy nem szeret az Isten akkor, amikor a bűneim büntetését nem rajtam veri le, hanem a fián Jézuson? Amikor nem rajtam keresi Isten a jogos elégtételt a vétkeim miatt, hanem megbünteti a saját fiát. A Golgota keresztjére engedi fölfeszíteni, meghalni. Ha valaki egyszer ezt elhiszi magára nézve, az elkezdi viszont szeretni az Istent. Addig nem. Addig Isten tiszteletet tart, Isten imádatot tart, addig adakozik, jaj, de szeretjük letudni így az Isten iránti szeretetet. Csak Isten azt mondja, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot, ne hozz nekem ide semmit az asztalra. Szeress. Szeress viszont. Lásd meg, hogy én mennyire szeretlek téged. Büntetés helyett más bűnhődött. Jézuson behajtott az Isten minden büntetést, amivel vétkeztem ellene, és nekem kéne helytállnom. Lehet ezért viszont szeretni Istent? Igen. De hogyan? Hogyan szeressem teljes szívemből, lelkemből, elmémből, erőmből? Hogyan szeressem? Hogyan szeressem úgy, hogy az mérhető valóság legyen? Nos, itt a válasz. A másik embert szeretéssel. Annak a parancsnak, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, a próbája, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a próbája. Istent csak azt szereti igazán, aki szereti a másik embert. Testvérek, annyira egyet jelent ez a kettő, Isten szeretése, aminek a próbája az ember szeretése, hogy egyik a másik nélkül nem igaz. Nem lehet Istent szeretni úgy, hogy utálok embereket. És nem lehetek humanista, úgyhogy nem szeretem az Istent. egyik sem igaz a másik nélkül. János apostol ezt mondja erről. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, bárkit, így folytatja, az hazug. Hazudja, hogy szereti az Istent. Az hazug. És így folytatja, aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? De ha rá is mondjuk, testvérek, hogy én szeretem általában az embereket, én szeretem a másik embert, akkor is gondoljátok csak végig, hogy a szeretetünkben mennyi kevertség, fertőzés, szimpátia, előítélet, utóítélet, mi minden van benne. Sokszor magunkat szeretjük a legjobban másokban is. Milyen az igazi, tiszta ember szeretet? Csak Jézusban látjuk, hogy ő hogyan szerette az embereket. Nem volt kivétel, hogy őt igen, őt nem. Ő szimpatikus, ő meg nem szimpatikus. Ő vétett ellenem, ő nem. Ő szerintem egy gazember. Ő egy nagyon tisztességes ember. Egyébként is oly fontos, hogy hogy viszonyul én hozzám, hogy szeretem vagy nem. Szeresd fele barátodat, mint magadat. És akkor előáll a törvénytudó, és azt mondja, szeresd vele barátodat, jó. De ki az? Ki az én fele barátom? Ki az? Tudjátok, mi van a kérdés mögött? Tessék mondani, kit kell szeretni? Mindenkit? Kit nem kell szeretni? Kit nem muszáj szeretni? Ki az én fele barátom? Amikor az írás tud ezt megkérdezi, azt mondja ki Jézusnak, hogy Uram, húzzunk egy határt. Legyen egy határa ennek a szeretetnek. Aki belefér, azt szeretem. Aki nem fér bele, azt gyűlölöm. Hol a határ? Húzzunk egy határt. Mondd meg, ki az én fele barátom. Az a határ. Aki beleesik, szeretem. Aki kimarad, gyűlölöm. Hol a határ? Jézus így válaszol. Egy ember ment alá egy úton, rablók kezébe esett, megverték és kifosztották. És elmondja az irgalmas samaritánus történetét. Arra ment egy pap. Nagyon fontos a Szentírásban minden szó. Azt mondja Jézus, és látta, azért nincs mentség. Látta, és elkerülte. Aztán arra ment egy másik egyházi személy, egy lévita. Ő is látta azt a nyomorult félt holtra vertet. És ő is elkerülte. Neki is megvan a felelőssége, mert látta. Aztán jött egy lévita. Aztán jött egy samaritánus. Az látta, és könyörült rajta. Hát volt botrány belőle. Egy samaritánus. Az a példa nekünk? Hogy gondolod te ezt, Jézus? samaritánusok a zsidók által megvetett és gyűlölt nép voltak, kapaszkodjatok meg, klasszikus rasszizmus okán. Amikor Krisztus előtt 722-ben Asszíria elfoglalta Izrael északi részét, a nép egy részét megölte, egy részét fogságba vitte. Aztán jön a betelepítés, az otthon maradtak mellé, idegen népeket telepítettek be. Ezek keveredtek, és ebből a keveredésből született egy új népfaj. Samária főváros nevéről elnevezték őket samaritánusnak. Na de ezek kevert vérű emberek voltak a zsidók szemébe. Kevert vallásuk volt. Gyűlölték őket. Ha az útjuk egy samaritánus falu felé vezetett, mindig kikerülték. A lábukat se tették be ezek közé. Jézus meg azt mondja a zsidóknak, itt a példakép. Egy samaritánus látva könyörült azon. Kedves testvérek, a papok és a léviták, akik elkerülték, kiváltságos emberek voltak, a legzsidóbb zsidóknak tartották őket, és velük szembe a példa, ez a kevert vérű, kevert vallású, megvetendő, samaritánus. Látta, és könyörületességre indult. Egyszer beszélt az Úr Jézus az utolsó ítéletről, hogy hogy fog ítélni az Isten bennünket. És ezt mondta. Éhes voltam, és te láttál engem, és nem adtál nekem enni. Mert amikor valakinek nem adtál, nekem nem adtál, mondja Jézus. Szomjas voltam, és nem adtál inni. Mezítelen voltam, és nem adtál ruhát. Börtönbe voltam, és nem látogattál meg. Hát vedd tudomásul. Láttad, és elkerülted. Velem tetted meg. Testvérek, a látás és a mozdulat között van a könyörület. A meglátás és az érte való mozdulás között ott van a könyörület. Akkor abból valami jó születik. Ha a látás és az érte való mozdulat között nincs könyörület, ott irgalmatlanság születik. Szörnyű. Könyörült rajta. Testvérek, olyan szót használ itt Jézus a görög szövegben, ez a könyörület, hogy az egész benseje megmozdul, a szülésnél használják ezt a fogalmat, hogy mindene beleremeg, akkor születik a könyörület. Emberi érzésként, ami itt van, csak Istenről és Jézus Krisztusról van megírva az Új Szövetségben. Egy kivétel van. Itt a samaritán. Könyörületességre indult. A pap és a lévita ismerték a szeretet nagy parancsát. Benne volt a Bibliájukba. Samaritánus nem ismerte. Csak a papnak és a lévitának semmilyen nem mozdult meg belül, hogy segítsen azon, a nyomorulton. A samaritánusban megmozdult az egész benseje, és így ő betöltötte a törvényt, anélkül, hogy ismerte volna a törvényt. Kedves testvérek, az Isten iránti szeretetünk ha van, egyetlen egy módon látható és mérhető. Az egymás iránti könyörülő, irgalmas szeretetünkben, ami a látás és a cselekvés között születik, vagy soha nem születik, azt pedig irgalmatlanságnak mondja Isten igéje. Szereted az Istent? Templomba járó testvérem. Mondom úgy, hogy én is benne vagyok. Szeretjük mi teljes szívünkből, lelkünkből, erőnkből, elménkből az Istent? Szeretjük? Megvan a válasz, pont úgy, ahogy a fele barátainkat. Nekit, ha látunk a maga nyomorúságába, megmozdul-e bennem valami, hogy tett legyen belőle, vagy látom, és tovább megyek a magam útján. Kit szeretsz? Akiért irgalmas és könyörülő áldozatokra is kész vagy. Mondd, ha a szád Isten szerető szívedről beszél, ha a szád Istent szerető szívedről beszél, ki ismeri irgalmas és könyörületes fele baráti szereteted tetteit? Ki? Befejezem azzal, hogy van egy másik különös történet is a Bibliában, azt se úgy ismerünk, mint amiről szól. Ez pedig nem más, mint amikor a feltámadott Jézus Krisztus a Tibériás tenger partján utána megy a tanítványainak, akik nem teljesítették azt, amiért Jézus kiválasztotta, amire felkészítette és elküldte őket. És ezt kérdezi Pétertől. Jön a nagy parancsolat. Jézusban, a feltámadott Jézusban az Isten volt jelen. Azt kérdezi Jézus. Péter, jobban szeretsz te engem ezeknél itt? Péter dadogó válaszára Jézus újra kérdezi, már csökkentett minőségben. Péter, szeretsz te engem? És Péter így válaszol mindháromszor, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. De ugye nincs pont a mondat végén. Eddig tart a lárifári, a vallásos mellébeszélés, amiből soha egyetlen egy embernek semmi haszna nem lesz, és akkor Jézus átváltja a második parancsra. És azt mondja, hogy hát akkor menj és legeltesd és őrizd az én nyájamat. Szeresd a nyájamat. Így lesz Európa keresztényé. Így indul, hogy Jézus csak annyit kérdez, hogy a nagy parancsot, Péter, hogy szeresd az Urat, itt áll előtted. Szereted? És Péter azt válaszolta, amit a lelkünk válaszolna, ha Jézus tőlünk kérdezné, szeretsz te engem? Akkor azt mondanánk ott belül, Uram, te mindent tudsz. Annak ellenére, hogy én milyen ember vagyok igazán, tudod, hogy szeretlek téged. És mi szeretnénk befejezni itt, de Jézus nem fejezi be. Nos hát, ha szeretsz engem, akkor szeresd az én nyájamat. Szeresd a fele barátaidat. Menj és legeltesd, és őrizd őket. Élj értük. Mutasd meg, hogy szeretsz engem, hogy mentő szeretet ott van a szívedbe emberekért. Hát hadd kérdezze meg végül Jézus. Szeretsz te engem? Vajon az ő nyájából, az én fele barátaim közül kit őriztem és kit védtem? Egy van. Vigyázz, Jézus nem fejezi be ott, hogy Péter azt válaszolja, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Hanem hozzáteszi, hát mutasd meg. Éld meg, menj, legeltesd és őrizd az én nyájamat, a te fele barátaidat. Legyél hát, testvér, könyörülő és irgalmas, és ha szereted az Urat, akkor szeresd az ő gyermekeit. Mutasd meg ott. És mutasd meg abba. Imádkozzunk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy abban a megfogalmazásban van sokszor az ajkunk, hogy szeretünk téged, de emberi életek mennek tönkre körülöttünk. Fele barátok mellett megyünk el, úgyhogy látjuk. De semmi nem mozdul bennünk. Mert féltjük önző módon önmagunkat. Mert szégyeljük a te nagy nevedet. Mert nem hiszünk benned igazán. Köszönjük, hogy ma éppen erre kérdeztél rá. Szeretünk-e téged? Bűnbánattal vagyunk előtted. És a te könyörületedre szorulunk. A te irgalmadra szorulunk. Az én irgalmatlan és könyörület nélküli szívemhez légy irgalmas, Uram. Formáld át, gyógyítsd meg, töltsd be magaddal, hogy igaz legyen, hogy én szeretlek téged, Uram, teljes szívemből és minden erőmből. Segíts nekünk. Olyan nagy szükség van ebben a világban, ezekre az erőkre, mert a gonoszság erői egyre nagyobbra nőnek, az irgalmasság és szeretet erői pedig visszaszorulnak. Hadd legyünk alkalmas eszközeid és gyermekeid a szeretet nagy parancsát megélni. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Jöjjetek, vegyétek az áldást! Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Az iratterjesztésben napra készen elérhetők az itt elhangzó igehirdetések. Jövő heti alkalmainkat jelentem, szerdán 7:30-tól kóruspróba, csütörtökön délelőtt bibliaóra. Az ifjúsági órák kivételesen elmaradnak, ezt az ifjúsági órára járó 4 csoport tagjai már tudják. Azt is, hogy miért, engedjétek meg, hogy ezt most bővebben ne mondjam végig. Jegyeseket hirdetek, Rusznák András, református konfirmált atyánkfia jegyzette, dr. Fekete Tímea, református konfirmált hajadont, házasságkötésük megáldása szeptember 24-én a reánk jövő szombaton, délután 3 órakor lesz itt a templomunkban. A fiatalok várják a gyülekezet tagjait is szeretettel. Minden vasárnap 10 órakor van az istentisztelet, ugyanebben az időben gyermekistentiszteletet is tartunk, gyermekmegőrzést is vállalunk, 11:30-től pedig a kórus próbál. Gyászoló testvérek van közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik, Lenkei Antal Sándor testvérünket, aki 66 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a hátra maradottaknak. És végül szeretettel kérjük azokat, akik elmaradtak még a 2016-os esztendő egyházfenntartói járulék befizetésével, amely segíti a missziói munkánkat és a közüzemi díjaink befejezését, hogy anyagi lehetőségeikhez mértem, támogassák gyülekezetünknek a szolgálatait. Nagyon köszönjük azoknak, akik rendszeres, évközi befizetésekkel biztosítják gyülekezetünk szolgálatát. Ugye tudjátok, hogy minden gyülekezet önálló. Semmilyen állami támogatásba, önkormányzati támogatásba nem részesül. Minden templom abból él, a gyülekezet abból él, úgy működik, hogy a hívek önként adományokat adnak. Aki fontosnak tartja a gyülekezetünk szolgálatát, gyerekek közt, fiatalok közt, házasulandók közt, gyászolók közt, nem sorolom végig, azt arra kérik, hogy segítsék a gyülekezet életét. Köszönjük azoknak, akik ezt komolyan veszik, és nem csak szeretem az Istent, de gyakorlatban meg is mutatom, akár így is. Isten tiszteletünk végén a himnusz éneklése előtt 278. Jól mondom? Igen, 278. Mindjárt megnézem, hogy azt néztem ki. Igen, azt. Igen. 278. dicséret 8. versét. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Majd a himnusz következik.